Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban az ősz folyamán megszervezett borospataki művésztelepről hallhatnak összeállítást, majd három olyan könyvet ismertetünk, amelyet a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének októberi Gyergyószárhegyét tanácskozásán mutattak be. Tartsanak velünk! A negyedik alkalommal szervezték meg a Hargita megyei Gyimes középlokhoz tartozó Borospatakon a művésztelepet. A tábor alapítói Szász István és Szász Mária. Az idei táborban 26 hazai és magyarországi képzőművész dolgozott. Erről hallhatnak Bíró István összeállításában.
A gyimesi művésztelep ötlete egyidős a skanzen létrejöttével. A százházas pár már a kezdetekkor gondolt arra, hogy a csűrből kialakított közösségi termet nem csak mulatozásra lehet használni, hanem képzőművészeti tevékenységre is alkalmas. Többször egyeztettek a csíkszeredai Márton Árpád és Gál András képzőművésszel, majd megszervezték az első tábort, amelynek akkor 13 résztvevője volt, Szász Mária szervező.
Csodálatos! Annyira jó közöttük lenni. Soha a 10 év alatt egy surlódás, egy elégedetlenség, sőt, mint egy boldog család úgy vagyunk itt 10 napig, és olyan hamar eltelik, innen is látszik, hogy azért, mert tényleg nagyon jó velük lenni, és együtt nézni, ahogy alakulnak a munkák, és csodálatos tényleg.
A művészek a tábor idején több alkotást is készítettek, pasztel és olajfestményeiken, tusrajzaikon, grafikáikon, fotóikon a gyimesi tájat jelenítették meg. Orth István Nagyszebenből érkezett a művésztelepre.
Nagyszerű élmény, főleg a kollégák miatt, ugyanis egy ilyen tábor az arra jó, hogy találkozzunk egymással és elbeszélgessünk. Ugye most már 10 év után nosztalgiázni is lehet, hogy hogy volt, mikor kezdtük, és mivé alakult, és örvendünk neki, hogy egyre többen eljöttek a táborba, fiatalok itt vannak, és hálával tartozunk Szászéknak, akik ezt a vállukon és a hátukon viselik ezt az egész ügyet, és szívvel, lélekkel támogatnak minket. Én olajképet készítettem, mert a legtöbbször a táborban vagy krétarajzot, vagy olajképet készítek. Éppen most rámázzuk, tehát létezik az udvaron egy ilyen lécből, egy ilyen farakás, amit homokórának látok. Ugyanis fönt a felső részen ott van egy fenyőfa, amit az idő megdarál, és lassan tűzre kerül a fenyő homokórája. És ott van a fűrészember, hát a fűrészes ember az a címe, a fűrészember a címe a képnek.
Keresztes Györgyi Csíkszeredából érkezett.
Én harmadik szor vagyok itt, egész évben várom, hogy igen, nagyon jól telik. Hát elsősorban azért, mert itt lehet lopni a mesterséget, mert olyan művészek vannak itt, akiktől rengeteget lehet tanulni. Néhány nap alatt rengeteget tudunk tanulni tőlük. Akaratlanul tanácsokkal látnak el, és ez nekünk olyan jó. Meg volt tanáraink is itt vannak, úgyhogy nagyon... Hát az élmény, tehát maga a hely, van a helynek egy olyan energiája, egy olyan kisugárzása, hogy ezt máshol nem lehet, tehát ilyent nem lehet tapasztalni máshol. És hát persze a házigazda, úgyhogy akkora nagy szeretettel fogadnak, várnak, minden lépésünket kísérik, minden óhajunkat teljesítik. Nagyon jó.
Ferenc Ernő csíkszeredai képzőművész egy talabort, azaz kerékkötőt és egy hatalmas csíki buletint, vagyis egy székelybicskát faragott.
Kitaláltam a tavaly, hogy az idén meg kellene csinálni, ez 2 méter 10 centibe sikerült most, tehát 20-szoros nagyítás. Ez az egyik, amelyik még nagyon elején van, de remélhetőleg meg lesz. Itt van az éle már, igen, ott a két oldal, ez pedig a rugó rész, úgyhogy össze lesz szépen majd állítva, festve, színezve, festve. Van egyfajta népi ihletés ebbe is, mert hát, hogy a mondás így tartja, akkor ennek van valami másó történése is, gondolom, mert hogy a székelység egy nagyon szilaj nép volt annak idején, és hát sok több tíz vagy száz év kellett elteljen ahhoz, hogy megszelidüljön, hogy ne legyen annyira bicskás nép, a csíki mondjuk, nem mondom az egész székelységre. A másik pedig, hát egy úgynevezett kerékkötő, az lesz a címe, hogy a nagy kerékkötő, ez kétszeres nagyítás. Ez a kerékkötő, ez tulajdonképpen ennek a magyar neve talabor, ha ismerős ez a kifejezés. És faluhelyen azért ismerik és tudják. Arra szolgál, hogy a hegyről, mikor jönnek le a szekére megrakodva, akkor az egyik kerék alá teszik, ezt rákötik. Van fából, fémből, és akkor azon csúszik le a kerék, és akkor a lovaknak kevesebbet kell tartani a nagy súlyt.
A tábor művészeti vezetője Márton Árpád csíkszeredai festőművész, Nagy Miklós Kund műkritikus művészeti író is már a kezdetektől rendszeres résztvevője a tábornak.
Hát én a kezdetektől járok ide, nyilván nem lévén művészeti író, műkritikus, hát én nem szoktam elejétől végig itt lenni. De a legizgalmasabb pillanatokban, akkor, amikor készül a végső kiállítás, amikor látjuk a munkákat, amikor keretezik őket, amikor az ember segíthet a művészeknek, hogy együtt, hogy tegyék fel a falra, hogyan helyezzék el a szobrokat, és így tovább, és így tovább. Ez egy roppant izgalmas dolog. És az a szerencsés helyzet adódott számomra, hogy a legtöbb művészt ismerem. Ahogy ők ide kerültek először, és ahogy itt vannak 10 év teltével is, ők maguk is egyre inkább borospatakiakká váltak. De ugyanakkor az a jó, hogy mindenik művész hozza a maga látásmódját, a maga stílusát, a törekvéseit. Minden művészre lehet, hogy egyformán is hat ez a táj, az itteni emberek, de mindenki másképp szűri le önmagában az itt szerzett élményeket, és abból más-más munka születik. Tehát amikor végre falra kerülnek az alkotások, legyenek akár festmények vagy grafikák, ne talán fotoművészeti alkotások, akkor egy olyan összkép alakul ki, amely mondjuk el így, hogy eklektikus a maga módján, hiszen ahány művész annyiféle alkotás, és mégis nagyon egységes, mert a gyimesi fények, a gyimesi árnyékok, a gyimesi ritmusok, színek, formák, vonalak, ezek végül is úgy összeállnak, hogy ebből a kiállításból minden évben kialakul az az összkép, amely visszatükrözi azt, ami rég is volt, rég is történt ezen a tájon, de azt is, ami ma, talán még azt is, ami a jövőben fog. Mindenféleképp a gyimesiek is önmagukra is merhetnek ezeken a kiállításokon, ugyanakkor viszont a nagyvilágnak is egy képet nyújt ez a tábor, ez az itt összegyűlt szép nagy anyag műgyűjtemény.
A gyimesi művésztelep alkotásaiból a táborzárónapra kiállítást is szerveztek, amely az év végéig látogatható a Borospataki Skanzenben.
Bíró István a 10. Borospataki művésztelep szervezőivel és résztvevőivel beszélgetett. A következőkben hallgassák meg Paja Bea Induljunk útnak című dalát. Két kötetet mutatott be a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének októberi Gyergyószárhegyi tanácskozásán Farkas Rádói Melánia, nyelvhelyességi rovatunk szerzője. Melánia eddig online felületen küzdött a magyar nyelv helyes használatáért szóban és írásban egyaránt. Ennek a termését összegezte a két kötetben. Az egyik a Szóbuborékok, hogyan írjuk című könyv, amely a Szövegkovács Facebook oldalán heti rendszerességgel megjelenő helyesírási útmutatóból ad ízelítőt. A másik kiadvány címe Anyanyelvi villámtanácsok, miért nem mosogat a szivacs, amelyet spirálfüzetként lehet lapozni. Ebben a Szövegkovács oldalon egy évvel ezelőtt indított, heti rendszerességgel megjelenő 52 rövid videófelvétel szöveges változatát olvashatják az érdeklődők. A kiadványok megjelenését a Temesvári Várbástya Egyesület által alapított Temes megyei Magyar Közösségfejlesztési Alap támogatta. Farkas Rádúj Melániával Fóró László beszélget.
Két könyvet mutattál be itt a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének őszi tanácskozásán, a Buborékokat és a videók írott változatát, mind a kettő ugyanabban a témában, amiben a Bukaresti Rádió hallgatói ismernek, a nyelvőrzés, a szövegkovács. Mondjál néhány szót akkor a Buborékokról, hogy hogy indult, és hogy miért adtátok ki könyv formájában is.
Az első könyv, tehát valójában az nevezhető inkább könyvnek, az a Szóbuborékok, hogyan írjuk és hogyan ne címet viseli. Valójában annak az előzménye egy hétfőnként megjelenő rovat, ami lassan 3,5 éves. Minden hétfőn 9 színes buborékban mutattam be azokat a szavakat, amelyeket találtam interneten, plakátokon, helytelen szavakat. És azoknak a helyes változatát ugyanabban a buborékban közöltem. És fent jeleztem a helytelen változatoknál pirossal, hogy ott mit rontott el az illető. És valójában ez egy ilyen színes tükör, ez is a Szóbuborékok című könyv első része, színes tükör tétovázóknak, hogy hol lehet elcsúszni.
Mondtad, hogy az interneten jelenik meg minden hétfőn. Miért érezted szükségét annak, hogy könyvformájában is kiad?
Ahogy említettem korábban is, ez 3,5 évnyi gyűjtemény, és arra gondoltam, hogy most már annyi szó van, hogy jó lenne egységesíteni, egy helyen közölni az egészet, és ezért lett könyv belőle. Persze szerkeszteni kellett, mert a 3,5 év alatt előfordult, hogy néhány szó megismétlődött, mert olyan sokszor láttam, hogy már megfeledkeztem róla, hogy egy éve, 2 hónapja mi került be a buborékba. Épp ezért szűrtem, és végül 999 buborékot töltöttem meg tartalommal. Azt is fontosnak tartom elmondani, hogy ezúttal nem csak szerzőként vizsgáztam, hanem tördelő szerkesztőként is, mert mind a két kiadványt én tördeltem be, és életem egyik legizzasztóbb munkája volt ez a tördelés része, mert tényleg ezt a 999 színes buborékot megtölteni tartalommal nem volt egyszerű. Robotmunka, de örülök, hogy megvan.
Azt mondtad, hogy iskolákba is el akarod vinni. Kinek szánod?
Azt kell tudni, hogy a Szövegkovács Facebook oldalát többnyire felnőttek követik. Tehát felnőttek részéről érkeztek nagyon-nagyon jó visszajelzések. Egyrészt olyanok, hogy elmondhatom magamról, hogy mind a 9 szót helyesen tudtam. De volt olyan is, hogy ebből tanulta meg a helyes változatot. Viszont a Szárhegyi bemutató estén volt szerencsém beszélni egy 10 éves lánnyal, aki, amíg én másokkal beszélgettem, végigforgatta a könyvet, és azt mondta, hogy ennek nagy hasznát vennék az iskolánkban is. Tehát valahogy megerősítette azt bennem, amit már régóta szerettem volna, hogy érdemes ott is próbálkozni. Szerintem segíteni fog a gyerekeknek az, hogyha látják a helytelen változatot, természetesen fent áthúzva, a buborékban és a helyes változatot rögtön alatta.
És mindezt színesben.
És mindezt színesben, többféle színben. Igyekeztem letartani a tördelési szabályokat, a színkeverési szabályokat. Kikértem az egyik grafikus ismerősöm véleményét is ebben. Lehet, hogy egy első ránézésre túl színesnek tűnik, de remélhetőleg pont ezért fogják megjegyezni, mert szokatlan. A Szóbuborékok az valójában 3 részes. Tehát 111 oldalon van a 999 színes buborék. A második része valójában egy teszt. 58 példamondattal tesztelheti a tudását az olvasó, úgyhogy a példamondatokban egy-egy szó kétféleképpen jelenik meg, helyesen és helytelenül. Az olvasó kell aláhúzza a helyes változatot, úgyhogy én semmiféle segítséget nem adok. Az a teendője, hogy visszakeressen a szótár részben, mert azt elfelejtettem említeni, hogy ezek ABC sorrendben vannak, az általunk talált szavak. Vissza kell keresnie, és hogyha nem tudja magától, akkor úgy kell aláhúzni a helyes változatot. Harmadik rész pedig teljesen rám van bízva, hogyha olyan szót talál az interneten, vagy akár mondatot, amelyet ő helytelennek vél, de nem találja meg a szótári részben, akkor beírhatja ő a helytelen változatot, és mellé a helyes változatot. Tehát így saját magát kétszeresen is tesztelheti, és képezheti.
És akkor a másik könyvről is szóljunk egy pár szót, az miről szól pontosan?
A másik könyv az valójában egy videósorozat szöveges képes változata. Erre is hallottam egy érdekes véleményt a bemutató estén. Valaki így rápillantott, és azt mondta, hogy ez egy receptes könyv, mert 2017. július 6-án indítottam egy videósorozatot, egy másfél perces videók, amelyekben csak én beszélek, rövid villámtanácsok a különböző helyesírási témákkal kapcsolatban, és úgy döntöttem, hogy az egyéves évfordulóra, ami idén volt július 6-án, készítek belőle egy kiadványt. Már megvoltak a szövegek, és akkor csak képeket kellett találni mellé. És hogy miért lett receptes könyv? Egy-egy oldalon lazac volt, torta, káposzta. Ugye itt vagyunk Szárhegyen, pont a Káposzta Fesztiválon, gondoltam, hogy itt lett volna a legjobb lehetőség a fotózásra. Nagyon nehezen találtam egy normális káposztás fotót. Tehát ezért tűnhetett így első ránézésre receptes könyvnek. Itt is megpróbáltam azt, hogy aki ránéz, az ne csak a szöveget lássa, hanem tudja képekkel is társítani, talán hamarabb megjegyzi azt a villámtanácsot.
Farkas Rádúj Melániával Fóró László beszélgetett. A következőkben, kedves hallgatóink, a Szeder Együttes előadja a Figura Etymologica című dalát.
Merem és nem méregetem, belemerek, belemegyek mértéktelen, megteszem, nem merengek, nem mértezek. Králok, králok készítek, tákolok kreatúrát, kétkezi kultúrát, keretet keresek, kertet teremtek, nem kertelek. Nyagi benne a lecsóban, a beleje, haba tetején, mint az enyém.
Csermák Zoltán Metropolitan Opera Kulisszatitkok című könyve Krénusz József visszaemlékezéseit foglalja kötetbe. A nagyváradi Honlap kiadónál 2017-ben megjelent kötetet idén szeptemberben mutatták be Budapesten, majd ezt követően októberben a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének Gyergyószárhegyi tanácskozásán. A kötet első része 40 év a Metropolitan Operában címmel 2012-ben látott napvilágot. A 2016-ban elhunyt Krénusz József élete valóban regénybe illő. 1956-ban kalandos úton hagyta el hazáját, és az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. New York egyik legjobb egyetemén végzett, de érdeklődését mégis az opera élet keltette fel. A Metropolitan Operába jegyszedőként véletlenül cseppent be, de a világ legjobb dalszínháza 4 évtizedre vált otthonává. Nézőtéri felügyelőként 16 000 előadásnak lehetett részese. Tudhatjuk meg Csermák Zoltántól, akit Forró László kért mikrofonhoz.
A New Yorki Metropolitan Operának a kulisszatitkaiba próbáltad bevezetni az újságírókat. Erről szól a könyved. Hogyan született meg a könyv?
New Yorkban voltam kint ösztöndíjan, és találkoztam Krínusz Józseffel, aki a Metropolitan Operának a nézőtéri felügyelője volt. Beszélgettünk, és ebben egy örök barátság szövődött. Később meghívott egy nagyszakácsi rendezvényre, hiszen neki Magyarországon is volt egy kis birtoka, és ott folytattuk a beszélgetést. Amikor sokat mesélt az életéről, munkásságáról, kibontakozott egy nagyon gazdag életpálya, és akkoriban már az emberek kezdték őt hanyagolni, hiszen már nem volt érdekes, nem tudott jegyet szeretni a Metropolitanbe. Ekkor jöttem én, beszélgettünk, és úgy éreztük, hogy egy könyvbe torkolik ez a beszélgetés. Első kötetnek nagyon nagy sikere volt a Holnap kiadó gondozásában, nekiláttam a másik kötetnek, ami most jelent meg, és aminek az értéke, hogy rengeteg magyar vonatkozást tár fel, mutat be, amelyek nem is nagyon tudunk.
Például
említettem itt például Halász László nevét. Rudolf Bing, aki a Metropolitan Operának volt a teljhatalmú vezére, rengeteget tudunk róla. Viszont, hogy kialapoztam ennek a karrierjét, ez Halász László volt, aki a City Operának volt a vezetője, amelyet a háború alatt alapítottak, és tulajdonképpen egy belépője volt a New York Metropolitannek. Most is működik a City Opera, nagyon friss és nagyon érdekes repertoárral, és a tehetségeit által mindig a Metropolitan később elszívja. De számos magyar sztár volt, Ordasi Sarolta, Nagy Róbert, aki nagyon jó Wagner énekes volt, vagy pedig nézzük a nagyokat, például Solti György, aki rengeteget lépett fel a New Yorki Metropolitanben, és volt úgy, hogy őt szerződtetik első karnagynak, de később Levine jött be a képbe, és akkor a Solti Londonban maradt, és büszkék lehetünk arra, hogy rengeteg magyar csinált karriert, és segített a Metropolitan munkáját.
Csermák Zoltánt, a Metropolitan Opera Kulisszatitkok című könyv szerzőjét Forró László kérdezte. Adásunk végén, kedves hallgatóink, hallgassuk meg a Giuseppe Verdi Traviata című operájához írt fantáziát fuvolára és zenekarra, Emanuele Krakamp és Giulio Bricialdi feldolgozásában, a Rotterdami Filharmónia zenekar előadásában. Én ezzel mára megköszönöm figyelmüket, közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!